Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kerengő Podcast, méghozzá annak a júliusi adása, és azt kell, hogy mondjam, hogy Arnót felzárkózott Budapest mellé, hiszen ott vagyunk, és ez a második itteni podcastunk. Budapesten is kettő volt eddig a Kerengővel kapcsolatban, úgyhogy azért is mondom ezt, mert ez az adás egy kicsit másmilyen. Én Bella Péter vagyok, csak hogy bemutatkozzak, Farkas Gergő itt ül mellettem.
Sziasztok!
És most jöhetne Szakács Gergőnek a beköszönése, de Szaki jelen pillanatban való Horvátországban tölti jogos pihenését a családjával, úgyhogy ő nincs itt, viszont épp azért vagyunk Arnóton.
És bennünket nem vitt magával, tehát egyébként ez így nem tudom.
Szóval igen.
Családját, igen, minket nem.
Hát majd elbeszélgetünk erről. De itt vagyunk Arnóton, és mivel Arnóton vagyunk, ezért újra itt a podcastban köszönhetjük Rácsok Andrást, vagyis hát az ő vendégei vagyunk, ez talán pontosabb.
Sziasztok, hello, és örülök, hogy itt vagytok.
Szóval Arnóton vagyunk, és ez egy igazi nyári adás lesz, nem csak azért, mert jó meleg van, és igazi nyári idő, de azért is, mert hát mit megbeszéltük, hogy ki lesz a vak, ki hozza a témát, és hogyan, és az elmúlt héten derült ki, sőt az elmúlt nap, hogy ilyen kisebb kommunikációs problémák miatt nem lett vak, tehát hogy tudjuk a témát, egyébként András készült majd, ő elmondja, hogy mi az, amit beszeretne ide dobni, de még egy, mondhatom azt, hogy különlegesség, hogy újra offline vagyunk együtt, egy asztal körül, ez viszont mindig nagyon jó. Hiszen legtöbbször azért online tudjuk felvenni ezeket az adásokat. Szóval egy nyári adás, egy nyári podcast. Köszönjük, hogy hallgatjátok, és az eddigieket is. Itt azért még a legelején megragadom az alkalmat arra, hogy hívjalak titeket a Facebookon. Van egy oldalunk, Kerengő Podcast, megtaláljátok, van egy blog oldalunk, ugyanúgy kerengőpodcast.blog.hu. Várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, akár vitázni is lehet velünk. Szóval így, július podcast egy asztal körül. És akkor át is adom a szót Andrásnak, aki elmondja, hogy mi körül fogunk most kerengeni, reménység szerint.
Talán a téma nem annyira könnyed, nyárias, mint amennyire a hangulatunk, és mint amennyire lehetne egy nyári podcast. Én a függőségekről gondoltam beszélgetni, amire lehet, hogy valaki legyint is, hogy hát ez mondjuk őt nem érinti, mert hogy klasszikusan mondjuk nem alkoholfüggő, vagy nem volt az életében droghasználat, vagy csak a nagy klasszikusokat mondom, amik eszünkbe jutnak, hogyha mondjuk a függőségekre gondolunk, vagy lehet ez a dohányzás is, és joggal mondhatja valaki, hogy hát ez rajta kívülálló dolog, mert ilyenekben ő nem érintett, vagy már nem érintett. Ami érdekes ebben az egész témában az, hogy én úgy tudom, hogy az ember alapvetően mindenképpen egy függőséggel érintett lény, ez egy kicsit belénk is van kódolva, és lehet, hogy nem is tudjuk, hogy érint bennünket, mert hogy nem egy olyan feltűnő függőségünk van, és lehet, hogy nem is rossz ez, és lehet, hogy előre viszi az életünket is egyébként, de majd erről még bővebben is beszélgethetünk, hogy vajon kit milyen módon érinthet ez a téma. De azt majdnem biztosan merem állítani, mert nem szeretek ilyen ex-katedra kijelentéseket tenni, hogy mindannyian érintettek vagyunk ebben a témában. Nem tudom, hogy ha magatokra gondoltok, akkor mondjuk meg tudtok-e esetleg nevezni olyat, amire azt mondod, hogy hát igen, nekem az életemben van egy ilyen és ilyen függőség. Ti hogy látjátok magatokat ennek a tükrében?
Nekem van egy olyan függőségem, ami kirakatba lehet tenni, mert kávét iszom nagyon régóta, de nem csak úgy, hogy az íze miatt, hanem hogyha nincs kávé, akkor nem működöm úgy. Tehát alapvetően mondhatom azt, hogy függő vagyok. Tehát ha egyértelmű, azonnal megnevezendő függőségről beszélünk, akkor a kávét tudom mondani. És azért veszélyes ez, mert is tudok bújni emellé, hogy na, akkor ki van pipálva, én nem... ebben a függőségben vagyok benne, és ilyenkor meg is veregettem akár a saját vállamat, hogy hát azért ez mégsem alkoholfüggőség, ennek nem lesz olyan következménye, hogy tönkre megy emiatt a családom, de épp ez a veszélyes, hogy valószínűleg vannak más jellegű függéseim, lehet, hogy pszichés, az életritmusomból adódó, bármi más, amit viszont hát észre sem veszek, és már régóta hat, és régóta dolgozik. Szóval van egy ilyen kettősség, amiről még beszélhetünk, de hogy van egy olyan, ami egyértelmű, ki tudom tenni, és hát vannak itt meg olyan dolgok, amik hajlamok, függőségek, most akkor kettők között mi a különbség? Gergő?
Hát igen, ez jó kérdés, mert bennem is azon, hogy ezen gondolkoztam most, hogy például most volt a kávé az nálam így viszonylag adott lenne, hogy elég sok kávét iszom, vagy nem tudom, tehát hogy így, ez egy fontos dolog számomra, de hogy volt egy olyan 10 nap az életemben, amikor hogy úgy alakultak a dolgok, hogy és egyébként mondjuk az a klasszikus függőségek, tehát egy vagy 10 napig nem ittam kávét, nem ittam alkoholt, nem költöttem pénzt, szóval hogy ilyen dolgok, amik ugye meg egyébként abszolút természetesek is, és hogy így elég jól bírtam, és akkor nem is tudom, hogy akkor itt lehet ezt nyugtázni, hogy akkor én tényleg nem vagyok függő. De persze visszatom, és azóta újra iszom kávét, meg akár naponta többször is. Hát nem tudom, de tehát én így nem gondolok erre úgy, hogy... Tehát nagyon örülök annak, hogyha mondjuk kapok egy jó kávét, vagy ihatok egy kávét, de hogyha nincsen, akkor nincsen. Most nem tudom, hogy ez függőség vagy sem, de hogy el tudom engedni. De inkább tényleg ez, amit és ezen kezdtem el gondolkozni, amikor András elkezdett, hogy igen, valóban a látványos dolgokon túl mi az, ami még ott van az életemben, mint ilyen függőség.
Segíteni fogok nektek egy kicsit gondolkodni ebben. Én, amikor gimnáziumba jártam, akkor egyértelműen számítógép függő voltam, és rendkívüli módon kötődtem a mindennapos számítógép használathoz. Hát nyilván ez főleg játékokban merült ki, és mondhatom azt, hogy így átszámítógépeztem a gimnáziumi éveimet, és a tanulás meg minden más az másodlagos, többedleges lett az életemben. Amit én így utólag észleltem, amikor elkezdtem szembenézni azzal, hogy na honnan jöttem, és van egy korszak az embernek, amikor elkezd ilyen nagy dolgok gondolkodni, hogy persze ezt leküzdöttem, amikor főiskolára kerültem, mert így hoztam egy nagy döntést, hogy hát nem, ezt nem szeretnék így élni, hogy ezt leküzdöttem, de hogy mennyire bele tudja enni az életedbe magát egy ilyen függőség, én szerintem azért választottam a lelkészi pályám elején a sajtót, mert hogy szerettem volna tudatalatt kötődni valamilyen informatikai dologhoz, ami újra visszavezet engem a számítógéphez. És persze ebből aztán jó dolgok kerekedtek ki az én életemben, de én elég biztosan merem állítani azt, hogy ez szerepet játszott az én korábbi függőségem abban, hogy engem ugye a gondolataim ebbe az irányba tereltek, hogy de hát mégiscsak hát te ehhez értesz, meg hát nyilván sok mindent megtanultam a sok számítógépezés közben, lett informatikai érzékem, könnyebben kezeltem számítógépeket, mint talán a lelkész növendéktársaim. Sőt, egyébként az intézménynek ilyen rendszergazdája is voltam, de hogy szerintem mindezek azért történtek az életemben, mert volt egy függőség, amit a szervezetem, agyam, gondolkodásom hiányolt, és olyan szépen lassan, észrevétlenül engem lökdösött ebbe az irányba, hogy ez neked jó, te ezért tesz is, fogj bele ebbe. Amit egyébként később én már nem éltem meg függőségnek, de lehet, hogy az agyam az így kérte vissza ezt a korábbi számítógép adagot, hogy tessék, ülj oda újra, és foglalkozz ezzel.
Érdekes, nekem elkezdett volna, és azért teszem, hogy most is itt van előttem például a telefon. Tehát, hogy a telefon az biztos, hogy számomra akkor nem egy tudatos függőség, de tényleg mi van az, hogyha mit én állok a sorba, akkor nem unatkozom, hanem előveszem egyből a telefont, és elkezdem nyomkodni. De hogy érdekes, hogy mondom, amikor volt ez a 10 nap, amikor ezt nem, tehát olyanok körülmények voltak, hogy nem lehetett semmi ilyesmivel élni, akkor nem volt ez, nem jelentett, tehát nem volt bennem az éjség, hogy most ez, és hogy egyébként ebből is, hogy a telefon, tehát nem önmagában a telefon, hanem hogy az információ függőség, hogy nehogy lemaradjak valamiről, és persze amikor meg ott vagyok, akkor meg benne vagyok, meg fárasztanak az információk, szóval, hogy így nem vagyok annyira értük oda, vagy hogy nem tudom, tehát elegem van bele, de mégis a görgetés, a izé tudni a dolgokról, a FOMO, igen, szóval, hogy ezek a dolgok.
De pont ezen gondolkodok, hogy ugye vannak azok a típusú függőségek, és kicsit visszakanyarodok ahhoz, amit korábban mondtam, hogy azok a függőségek, ami egyértelműen azt mondjuk, hogy rossz. Tehát, hogy drog, a játékfüggésnek az a durva része, amikor már alkohol, erről lehet még külön beszélni, hogy ez Magyarországon generációkat átívelő, ha nem függesz tőle, akkor is tönkretes, stb. De nem ez. De vannak ezek az egyértelműen rosszak, és vannak azok, ami hát de nekem ez nincs. És ez nem is lehet olyan rossz, hát valójában az, hogy figyelj, mit álltok azzal bárkinek, hogy én a mobilomat rápillantok negyed órá. Én ezen kezdtem gondolkodni, vagy negyed óránként. Ezen kezdtem el gondolkodni, hogy biztos, hogy nem káros. Biztos, hogy nem úgy, nem lesz májzsugorom a mobiltelefontól, és most nem a fizikai része, de egy példát hadd mondjak, odafigyelni és fókuszálni egy másik emberre úgy, hogy közben azon kattogok, hogy kimaradok valamiből, ugye ez a FOMO vagy a mobil, vagy nem kapok egy információt meg, vagy megtörök egy beszélgetést, megtörök egy tök fontos pillanatot azzal, hogy rá se pillantok, hiszen okos óra rezeg. És hogy ennek részes leszek. Nagyon érdekes, és itt a függőség, hogy amikor az okos órámat töltöm, akkor fölveszek egy másik órát, ami egy rendes óra. És vannak ilyen fantomrezgések, nem tudom, ilyesmivel tapasztalnátok, de ezek azok a dolgok, hogy ránézek, és hogy ez csak egy sima kázió, melyik nem rezeg. És nekem ezek ilyen vészcsengők, hogy valószínűleg több dolgok is részese úgy az életemnek, hogy észre se vettem, de már nem vagyok szabad amiatt, mert talán, és nekem itt jönnek be a problémák, én nem dohányzom, családomban többen dohányoztak, és ezt szoktam, így szoktam lefordítani, hogy mennyire rossz, hogy tudom én, van egy kis papírrúd, amiben növényi szárított levelek vannak, és hogy az nekem tematizálja a napomat, és muszáj kimennem és megszakítani valamit, hogy gyakorlatilag lehet, hogy most nem dohányzunk annyira, de megvannak azok a mobiltelefon, és ezeket tudjuk így hozni példaként. De mennyire veszem észre? Vagy mennyire látom meg? Vagy mennyire az életem része úgy, hogy az már nem jó? Mindegy, szóval rengeteg kérdés.
Az érdekes, hogy lehet, hogy nem is maga a telefonfüggőség vagy a FOMO fogja majd megmutatni azt, hogy ez most káros volt-e vagy nem. Én például érzékeltem magamon egy időszakban, sőt, szerintem most is érzékelem magamon, csak nem küzdök ellene, feladtam, hogy ingerfüggő lettem. Tehát nem elég, én mondjuk otthon nem tévézek, de hogy ha elkezdek nézni egy YouTube videót, ami hosszabb, és van benne egy figyelem szempontjából egy picit lefele ívelő rész, ami már az ingeremet nem ingerli eléggé, akkor mit csinálok? Nyúlok rögtön a zsebembe, közben megy a film, oda kéne figyelni, de közben meg ránézek a telefonra, megnézek egy üzenetet, lehet, hogy megírok egy üzenetet, vagy lehet, hogy felhoz a Facebook egy kis videót, lehet, hogy párhuzamosan elkezdem nézni, mert unalmas lett a film, és szerintem az, amiben élünk, az meghozza ezt, hogy egy állandó figyelem és inger kényszerben kezdünk élni, Minden ott van, karnyújtásnyira, a karunkon, az okosóra, a telefon a zsebünkben, és egyébként ugyanez generálja, ez mondjuk főleg nagyvárosokban probléma, amikor nem tudsz úgy felszállni egy buszra, lemenni egy metróba, hogy ne nyomjanak eléd valamilyen képernyőt, amin megy valamilyen reklám, vagy figyelemfelkeltő valami. Tehát tulajdonképpen, ha te tisztán akarod magadat mondjuk ezektől tartani, akkor is képernyő függés felé tol téged ez a világ, és azt kívánja tőled, hogy ne a másik embert nézd, ne azt nézd, ami körülötted történik, hanem keresse meg a szemed rögtön a közeledben lévő képernyőt, és arra állj rá, és arra fókuszálj, és szerintem ez is egyfajta függés lesz az ember életében, még ha ez nem is biztos, hogy mi generáltuk ezt, vagy mi kívántuk ezt, vagy mi mentünk el ebbe az irányba. Szerintem ez is érdekes.
Ugye ezen gondolom, miközben mondod, és nyilván telefon, de szerintem az a többi függőség is igaz. Tehát az jutott eszembe, hogy mit nemrég nyaraltunk, és akkor nagyon szép tengerparton voltunk, és hogy az, hogy ott ülsz és napoz, és igazán olvashatnék is, vagy akármi, de hogy nem a telefont veszem elő. És akkor ott egy ilyen csodálatos helynek, és miért érdekel engem a Shakira és a Pikének a vállása, vagy akármi. Ha ők voltak azok, akik talán házasok, na mindig. Tehát, hogy ezek miért, és miért nem tudok ott jelen lenni, és élvezni a tenger zúgását, meg mit tudom én. És hogy talán ez a függés, ez az, hogy és visszautal a legeslegelső adásunkra, erre a mindfulness-re, hogy tehát a függőség az, ami kiránt a valóságból, kiránt a jelenből. És nem tudsz ott, és talán ez minden, tehát azért a mámor, a játékgépeknek talán most nem, tényleg nem szóval nem vagyunk addiktológusok, meg semmi, de hogy mondjuk a játékgépek, tehát amik valamit ígérnek, kirántanak abból a valóságból, amiben vagy. És hogy valahogy talán inkább ez, hogy erre nagyon tudatosan figyelni, vagy ez lehet egy ilyen lakmuszpapír, nem tudom, hogy ott tudok-e, jelen tudok-e még lenni a mindennapokban, vagy a dolgaimban. Valahol olvastam, ez jó, hogy a valóság azoknak való, akik nem bírják a kábítószert. De hogy ez nagyjából, ez így van. Igen.
Én azt vettem észre, hogy szerintem az is elmozdítja az embert egy ilyen irányba, hogyha valamilyen hiány keletkezik az életében. Tehát például, amikor én olyan időszakot éltem meg, hogy rengeteget kellett úgy dolgozni, hogy sosem volt benne pihenés, és mindig tulajdonképpen valamivel el voltál foglalva, de ez lehet nem csak munka, hanem családi teendők, tehát mint a gyerekek után szaladgálni, stb. Tehát nincs olyan 5 perced, amikor van egy pici én időd, akkor nálam rendesen jelentkezett az, hogy de jó, feküdjön már le mindenki aludni, és akkor legyen már meg végre nekem az, hogy csend van, és én azt csinálok, amit akarok. És amikor egy huzamosabb ilyen időszakom volt, és utána elmentünk egy társasággal valahova, akkor én rendesen azt éreztem, hogy hát így, most így este beszélgetés lesz, és nem lesz meg az én időm. És ez nekem hiányzott. És ez olyan ijesztő volt, hogy hát most lehetne itt beszélgetni meg minden, és rájöttem, hogy abban az időszakban milyen nagyon-nagyon erős beosztása volt akkor az életemnek, hogy hát még ez is szinte fájdalmasan hiányzott, hogy hát most nem lesz meg este az a fél óra, amikor végre egyedül vagyok, és egyszerűen csak azt csinálok, amit akarok.
Ahogy kimondtad ezt a szót, úgy eszembe jutott, meg már korábban is, amikor én is félvakként gondolkoztam a témáról, hogy talán ti is a Szűcs professzor úr etika könyvéből tanultatok. És abba van valamikor, és nekem az nagyon megmaradt, hiszem, hogy ez az Arnold Gehlen volt, aki azt mondja, hogy az ember hiánylény. És hogy ez bennem azóta is ott van, hogy igen, hogy egy csomó hiánnyal küzdünk, és ezeket a hiányokat próbáljuk betölteni. És akkor eszembe jut ugye ez a híres Pascal, mondta az Isten akkor űrről, meg minden, de hogy így ezen gondolkoztam, hogy egyébként vajon betöltődik-e minden hiány az életünkben, vagy bele? Tehát lesz olyan, hogy azt mondjuk, hogy na más már nincs hiány az életemben? Hogy én és akkor bennem az van, hogy azt gondolom, hogy nem, vagy hát így a földi életben nem, nyilván egy teljesség felé megyünk, vagy hogy ezt reméljük, ebben hiszünk. És hogy nekem most már így ez a kérdés, hogy arra törekszem, hogy betöltsem ezt a hiányt, vagy valamit magával a hiányjal akarok kezdeni, és azzal megküzdeni. És hogy abban... De mondom, most itt tapogatózom, meg keresem a szavakat is, mert tényleg gondolom, hogy azt elfogadni, és akkor elengedni azt, hogy az betöltsem, vagy tényleg engedni, hogy akkor az Isten valahogy ezt megold. De nem tudom, hogy betöltődik-e, értek, vagy inkább csak a hiányban ott jól jelen lenni, vagy jól lenni.
Ugye azt beszéltük, hogy nem vagyunk addiktológusok, viszont teológusok vagyunk. Tehát egy kicsit ilyen irányba, ha elvisszük, azért izgalmas, amit mondtál, mert egyfelől van ebben egy ilyen, a valódi szabadság fogalmat megtaláljuk-e, hogy mi a valódi szabadság. Ugye, mert az emberben van egy olyan gondolat, a szabadnak lenni azt jelenti, hogy mindentől független vagyok, és én rendelkezem magam, és ezt teológiai tudjuk, hogy ez nonsense, tehát ilyen nincs. Hiszen csak az Isten szabad, hogyha így nézzük. És ehhez jön egy ilyen plusz adalék, ez a hiány, az nem véletlen, megint csak teológiailag, hiszen alapvetően úgy lett az ember Szentírás első lapjai alapján, ezt kimondhatjuk megalkotva, hogy az életünk alapvető része az, hogy közösségben vagyunk Istennel, és közösségben vagyunk egymással. És ez a dolog sérül, és amikor rájövök arra, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy én mindentől független vagyok. Bultmannak van egy idézete, egy pár mondat, egy könyvben hozza valaki, nagyon-nagyon szeretem, ott pont ezt mondja, hogy Bultmann 20. századi újszövetségi teológus volt, hogy szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy mindentől, most mert nincs itt, ezért szabadon idézem, de hogy mindentől független vagyok, hanem hogy hozzá kapcsolódok ahhoz az egyhez, aki viszont teljesen szabad. Úgy válok szabad, de tehát itt jelen pillanatban a hitről van szó, amikor az Istenhez kapcsolódsz, de ezt kimondod, hogy én tőle függök. És ez egy jó függés, ez izgalmas, hogy ennek a függőség szónak valójában nincs a köznyelvben már pozitív jelentés, erről is beszéltünk, hogy pedig lehet, hogy lehet. Na. De hogy az Istenhez kapcsolok, visszatérek ebbe az alapvető állapotba, akkor tudok, és akkor itt kapcsolódnék vissza, hogy valahol hiánykezelés az, amit mondjuk kereszténységen belül is megélünk. Pál apostol jutott eszembe, aki jelen 2 Korintusban leírja ezeket a szép, hogy én megtanultam bővölködni, szűkölködni, hogy egy szabad ember képe jön elő, amikor mondja ezt, hogy igen, éheztem is, de volt, hogy jó volt, hogy nem lett függővé Pál apostol abban, hogy éppen jól megy, és egy csomó ember rajong érte, de abba se döglött bele, hogy egyedül volt, hogy üldözték, és hogy közben megmaradt egy ilyen, mert hogy valójában ő vállaltan függő volt Krisztustól, élek többé, nem él, ő él bennem. Tehát, hogy, és innentől kezdve, hogy ezt az alapvető függőségemet rendezem, kapok lehetőséget arra, hogy a hiányaimmal kezdjek valamit. Például szembenézzek vele, észrevegyem, és akkor meg mellé lehet tenni, hogy az emberi kapcsolataink, hogy amikor azok sérülnek, szerintem a függőségek visszajönnek ebbe, ez megint addiktológus kéne, hogy miért kezdek el inni, miért kezdek el, mert nem kapok meg bizonyos érzelmeket, vagy stimulációkat, és hogy nekem erre szükségem van, és van egy űr az életemben, akár Isten, akár az emberek felől. De hogy ebből nem kecmergünk ki.
De tehát akkor mi a megoldás erre? Mert hogyha érted, ott van a hiány az életünkben, és akkor ugye arra van mondjuk egy olyan válasz, hogy akkor igen, nyisd ki a hűtőt, vegyél ki egy unikumot, és akkor töltsd be azt a hiányt, vagy menekülj a valóságba. Vagy ülj le, és egész éjszaka telefonozzál. Tehát, de mit mondanál annak az embernek, aki, hogy akkor ne a telefont, hanem akkor mit csináljon?
De egy függő ember, most csak az gyakorlatilag élete végéig függő marad, csak nem csinálja, és hogy én nagyon nagyra becsülöm el azokat, hogy vegyünk egy alkohol beteget, vagy egy alkoholistát, aki kijön ebből, és tartja magát, és minden nap egy győzelem neki, hogy nem emelte fel a poharat, és tényleg mondom, én iszonyatosan tudok becsülni, mert ebben nagyon sok harc van, és egyébként nagyon sok öröm abban, hogy ezt meg tudtam csinálni. Itt, hogy hiánykezelés, tehát, hogy nem fogom tudni betölteni, meg tudom ismerni a saját, ugye ez is önismereti kérdés, hogy rájövök-e arra, hogy hát mitől függök, vagy mire vagyok hajlamos, hogy betömködjem ezt az űrt. Nem tudom. És onnantól kezdve ezt vinni, cipelni.
Egy kicsit ilyen önismereti kérdés, és nem biztos, hogy megválaszolja a kérdést, amiről beszélgetünk, de én viszonylag erős dohányos voltam, és hát nevetséges, hogy mindig is csak egy dobozt vettem. Tehát a dohányboltos mindig röhögött rajtam, hogy már volt, hogy egy nap kétszer is mentem, hogy amúgy miért nem veszek egy csíkot. És mindig mondtam, hogy hát azért nem, mert ez az utolsó doboz. És akkor éveken keresztül csináltam ezt, de nem tudatosult bennem, hogy ez mennyire gáz. Hogy én ezt meg tudom magamnak magyarázni, és újra és újra meggyőzöm magamat, hogy hát ez úgyis az utolsó, és sosem szembesülsz azzal, hogy hát de gáz, vagy hát nem látod, hogy évek óta az utolsó dobozt veszed, és hogy ezzel nem szembesíted önmagadat. És amikor leszoktam, nyilván kellett hozzá egy speciális körülmény, a kórházban voltam, akkor már hirtelen ölembe pottyant egy lehetőség, egy ajándék, hogy nem tudtam cigarettázni 2 hónapig, és ez az eredmény lökött el abba az irányba, hogy hát ha már van hirtelen egy ilyen eredményem, akkor ezt ilyen jól folytatni. És azt gondolom, hogy azért nem gyújtok rá azóta is, nagyon szívesen cigarettáznék bármikor, mert hogy beismertem azt, hogy erősebb nálam. És ha ezt nem teszem meg, akkor újra elkezdek játszadozni ezzel a témával, hogy jó, csak egyet, és akkor abban mi baj lehet. Engem biztos, hogy ez tart meg ebben a folyamatban, hogy elismertem azt az utat, amit bejártam az utolsó dobozokkal, és rájöttem arra, hogy hát ez engem simán le tud győzni. Engem, akiről azt gondoltam, hogy egy erős ember vagyok, és hogy akarattal mindent el tudok érni. Nem, erősebb nálam, és amint a kis bajszát meghúzom ennek a dolognak, azonnal be fog engem kapni.
Érdekes, amit mondasz, csak és hogy így azon bennem, hogy tehát, hogy tényleg mi most azért ezt így szögezzük le, hogy így alapvetően így a felszínen beszélgetünk, kerengünk a téma körül, igen, valóban, hiszen azért tudjuk, hogy függőségekben ugye emberek halnak bele, családok, igen, hogy nagyon durva, és tényleg mondjuk addiktológusok. De hogy így mondjuk talán ezen a szinten, ez nagyon jó, és ez is a szabadsághoz kapcsolódik vissza, hogy ki uralkodik, hogy nekem ott van a kezemben minden nap, vagy minden hűtőnyitáskor, vagy minden dohány volt előtt való elmenektélkor, ott van a válasz, szabadságom van választani. És hogy ez viszont azt gondolom, hogy így nekem tud egy ilyen erőt adni, hogy amikor, most igen, akár telefonozhatnék is, de egyébként meg nézzem a tájat, vagy mit tudom én, vagy fogadjam el azt, ami van.
Azért izgalmas, amit mondtatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy kicsit van egy ilyen nyomás, hogy de te erős vagy, uralkodj magadon, változtasd meg, győzd le. Ugye ez a köznyelvben is benne van, hogy áld meg. Nem. És amikor eljutsz, az egy borzasztó nagy szabadság, amikor először, amit mondtál, András, hogy nem vagyok erős. Nem vagyok erősebb nála. És amikor ezt így ki tudom mondani, hogy szabad vagyok bevallani, hogy én függő vagyok, ugye általában ez is ilyen filmekben is szokták, amikor végre kimondja valaki, igen, függő vagyok. De, és ez nem csak a drog, meg az alkohol, meg a cigi, meg ezek, hanem megint csak kimondhatom azt, hogy van, ami nálam erősebb, és onnantól kezdve tudok felépíteni egy stratégiát, elkerülöm. Saját példát hadd hozzak, teljesen más függőség. Alapvetően halogatok, tehát ez egy ilyen, mit tudom én, van egy ilyen pszichés mintázatom nekem, de hogy ennek volt egy jó pár évvel ezelőtt egy nagyon, nagyon, nagyon necces időszaka. Ez még az egyetem, meg az egyetem utáni egy pár év. Alapvetően az volt a mintázat, hogy tologattam a dolgokat, és amikor úgy összedőlni látszott a ház, akkor gyorsan megoldani mindent. És folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ez nem klasszikus függőség, mert nem is függőségként gondoltam erre, hát ez változtatni kéne. És ott ugrott át, ott volt ez nekem egy ilyen saját személyes kopernikuszi fordulat, amikor rájöttem arra, hogy fordítva kell meg megtalálom, mert amikor meg ez a ég a ház és megoldom, utána mindig ilyen megcsináltam. Borzasztó fáradt voltam, de és itt jött be a lényeg, amikor rájöttem arra, hogy ebben van egy adrenalin löket, ebben van egy sikerélmény, és hogy valójában lehet, hogy fordítva működik a dolog, hogy nekem ez hiányzik, amikor robbantanom kell, és hogy abban én győzök. És hogy akkor itt jön be a lényeg, át kell alakítani úgy az életemet, hogy bár rendszeresebben, minden feladatot megfelelően, hogy ez ne álljon be ez a helyzet. Nem mondom, hogy teljesen sikerült ezt felülírni, de ami miatt hoztam ezt a példát, ez pont az, hogy amikor rájössz arra, hogy valójában, és ez is elhangzott már, valami uralkodik feletted. És itt jelen pillanatban egy saját szervezetemen belül egy bomba. Hogy kapsz eszközöket, akár társakat, akár szakembereket, milyen függőségben vagy, de akár azt is, hogy ez a tisztánlátás ajándéka, hogy onnantól kezdve tudsz egy stratégiát, például nem arra megyek, amerre az a kocsma van, ahol mindig jártam, hanem akkor máshova, más útvonalon megyek. Ezek néha nagyon gyakorlatilag dolgok. Na de a lényeg az, hogy felismerni azt, hogy a boldogságot keresem, menekülök valahonnan, egy csomó ilyen indikációja van ezeknek a függőségeknek. Ami még érdekel engem egyébként, tehát hogy mi a függőség, mi az, ami csak egy rossz szokás. Mert amikről beszéltünk, hogy...
Vagy jó szokás.
Vagy jó, hát igen, de hogy függősége az, hogy nekem ugyanúgy kell menni a reggelemnek mondjuk. Tehát vannak azok a típus emberek, hogy azok a régi szép idők, újság, ha nem így, akkor nem. Ez egy szokás, ez nem feltétlenül baj. De lehet, hogy függőség már, mert hogy nem tudom. Tehát rengeteg kérdést dob ez fel.
Szerintem a válasz abban van, hogy amikor elveszted a szabadságodat. Uh-huh. Vagyis megint csak ismételjük magunkat, hogy nem vagyunk addiktológusok, de én azt gondolom, hogy valahol ez a kulcsa annak, hogy, uh-huh. hogy mire tekintünk úgy, hogy hát lehet, hogy ezzel kezdenem kell valamit, és nyilván egy diszkomfortot is okoz az embernek az az élethelyzet, vagy ez az életérzés, hogy már nem az örömért teszem, vagy a boldogságért, hanem ha nem teszem, akkor már zavar, feszeng, szorong, stb. Én szerintem valahol itt kezdődik a függőség, hanem is tudjuk ezt pontosan megfogalmazni, meghatározni.
Nagyon érdekes, mert hogy amikor itt előbb mondtad Pete is, hogy az erő, hogy erős vagyok, de hogy és hogy valóban nem az erő, hanem sokkal inkább a szabadság oldaláról tudnám ezt így tényleg megközelíteni, mert az erőben abban nagyon magamban vagyok, hogy nekem kell erősnek lenni. Miközben a szabadság az meg valami, ami adatik, ami van és amivel mindig élhetek, tehát ami ott van, úgyhogy nekem ez így fontos, de így ezen gondolom meg a szokásokból eztán megint a kávé jutott eszembe. És igazán, hogy tényleg ahogy Andrása is mondott, hogy az, hogyha elmúlik az a dolog, vagy mint én 10 napon keresztül nem ittam kávét, de hogy igazándiból az történt, hogy féltem, hogy mi lesz, hogy én nem ihatok majd kávét, de előtte féltem ott, és amikor ott voltam, hát egyfelől láttam, hogy milyen lehetőségek vannak, és azok, hogy nem voltak túl vonzók. Szóval, hogy ezt el lehet engedni. És hogy a szokás is ez, tehát hogyha nagyon fontos dolgok szerintem a szokások meg a rutinok. És én egyébként például ebbe szeretném sokkal inkább strukturálni az életemet. Mert azok tudnak adni egy keretet, egy megtartást. De valóban, hogyha valami kiesik belőle, meg olyan, akkor meg ne essek kétségbe. És mondjad, bocs.
Nem, csak ez akarom hozzátenni, hogy talán úgy tudnám megfogalmazni a különbséget, hogy hipotetikus János bácsi, akinek van egy napi rutinja, vegyük a reggelt, föl kell, bekapcsolja a Kossuth rádiót, meghallgatja a híreket, közben lefőzi a kávét, előveszi az újságot, majd kimegy a kertbe, tornázik kettőt, és elindulhat a nap. Ez egészen odáig szokás, és semmi probléma nincs vele, amíg, hogyha ezt valaki megtöri, akkor egy agresszív állattá válik, leüvölt mindenkit, és most az egész család csöndben van, mert tudja, hogy akkor nem szabad bántani János bácsit, mert kifordul önmagából. Érted? Tehát, hogy nekem itt a határ, hogy én is nem szeretem a rutinokat, meg a rítusokra szükség van, tehát, de amikor amikor megtörik a rítus valami miatt, mert mondjuk bejön a gyerekem és beteg, és ezt nem bírom ki, és ezért nekem így kell menni a nap, akkor ott már az már egy veszélyesebb dolog, nem? Tehát, hogy szabad vagy például a rítusodat kihagyni. Akár azért, mert van valaki más, aki fontos neked, és neki...
De most nálam itt ebben például arra gondolom, tehát, hogy ezek úgy hagyod ki, hogy észre sem veszed, vagy hogyha kihagyod, aha, akkor nem veszed észre. Tehát, hogy ez érdekes, és nem csak hadd csatoljak vissza, és András talán utaltál erre az elején, ugye, hogy annak idején, amikor én úton volt egy ilyen jelsz, ez a 90-es évek elején, amikor a híd gyülekezete alakult, és akkor a Pajor Tamásék, ugye a neurotik megtért a rocktérit, és stb. És akkor volt egy ilyen mondat, vagy nem tudom, talán a híd gyülekezetek, hogy drog helyett szent lelket. Hogy van ez, és akkor talán ebbe elmentünk, hogyha már Peti mondhat, hogy bár nem addiktológusok, de teológusok vagyunk, de hogy az Istennel való függés, az vajon hogy van? Hogy akkor függő lények vagyunk, akik az Istentől függ, és akkor ebben hol van a szabad, hogy jelenik meg a szabadság? Most akkor ezt így...
Nekem amit mondtam, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ahhoz a valakihez kötődöm, aki tökéletesen szabad és még szeret is engem, tehát az én javamat akarja, ha tőle függök, akkor válok valójában szabad, de minden másra nemet tudok mondani, hiszen van valaki, akihez kapcsolódok. Szerintem olyan nincs, hogy az ember ne, tehát önmagában legyen az a halott, tehát vagy a elzárt, vagy nem is tudom. Tehát, hogy akkor már, bocsánat, válaszom a legminőségibb függést, ami viszont nem megöl, hanem szabaddá tesz, életet ad. Ebben paradoxon is van, tehát hogy és alapvetően a kereszténység, hogyha az ember megkapargatja, folyamatosan paradox helyzetek jönnek elő. Isten, ember, Szent Háromság, sok mindent tudunk itt mondani meg. De hogy úgy válok szabaddá, hogy közben vállaltan az egész életemet ráhelyezem az élő Istenre, és hozzá kötöm. Mert a hit viszont egy teljes elköteleződés, és egy teljes, mondjuk nyugodtan, egy függés. És hogy vállalt függő viszony, amiben azt mondom, hogy ő felettem van. És hogy ez adja meg a szabadságot. És ezt, ameddig az ember ezt nem lépi meg, addig ezt nem tudja. És még utána is küzdünk, hiszen a kereszténységnek megint van egy olyan belső harca, hogy igen, az egész életemet átadtam, azt utólag derül ki, hogy még ez sem, még ez sem, még ez sem, és hogy az Istennek jó átadni, önátadás, elköteleződés, más egy kicsit, de mégis, hogy vállalom ezt a függő viszonyt, ami nekem az életet adja. Jézus szőlővesző, szőlőtövek. Tehát, hogy egy életadó függés, hogy az én életem úgy van megalkotva, hogy akkor tud gyümölcsöt hozni, hogyha én vagyok a szőlővesző és a szőlőtövön vagyok. Hogyha azt mondja, hogy szabad akarok lenni a szőlőtőtől, akkor beledöglök. Nem tudom, tehát hogy ilyen képekkel tudom. Ez egy paradox helyzet, hogy vállalok egy teljes függést arra, hogy és emiatt leszek szabad.
Azon gondolkoztam, miközben mondtad, hogy azért az, hogy ez az Istentől való függés, ami életünkben hogyan csapódik le. Ugye az első mondatom az, hogy az biztos függ attól, hogy milyen Isten képünk van. De a másik gondolatom meg az, hogy hát, szóval az Istentől való függés. Tehát, hogy azzal küzdök, hogy most én mondjam meg, hogy milyen az Isten. Tehát én arról az Istenről tudok beszélni, akit én megismertem, aki a velem való viszonyban valaki. És hogy ez meg formál, beszélgettünk erről itt most a napokban, hogy ez az Isten kép, ez formálódik meg alakulgat. De hogy mindezek, mert tényleg ott van az az Isten, akit egyszer majd színről színre látunk, és most én még tükörálltam homályosan, milyen szép ez a mondat, de hogy ennek a szabadságában él, vagy nem tudom, tehát értitek, azt szeretném valahogy így eldadogni, hogyha van egy rossz Isten képünk, egy rossz egyház képünk, vagy valami, akkor ez a függés is azért egy nagyon nehéz történet lehet. Miközben, hogyha megismerjük az Istenben való élet örömét, és tényleg a szabadságot, mert hogy valahogy tényleg azért így, nekem így ez jelent nagyon sokat, és így visszatekintve az életemre, hogy az a szabadság, amit az Istentől kaptam, a bűnbocsánatnak a szabadsága, az új életnek a szabadsága, a döntéseknek a szabadsága, amiket hozhatok, hogy választhatok, és dönthetek úgy, ahogy az abban ő velem tud lenni. Szóval, hogy az Isten élet, ez a szabadság élmény, ez így megvan. És olyan jó, hogyha ebben a szabadság élményben tudunk élni, és az Isten kép az nem egy ilyen autoriter, elnyomó, despotikus valami, aki megköveteli magának a függést, vagy aki púrázon tart, inkább így mondom. Tehát ott van a púráz. De hogy nem ilyen.
Én egyszer tudtam megszólalni, mert annyira ízlelgettem ezeket a gondolatokat, amiket mondtatok, és most, ahogy Gergő mondod ezt, egy egészen érdekes dolog jutott eszembe, hogy szerintem az Isten képünk is ilyen szempontból tarthat bennünket egy rossz függésben, amilyen vagyok, amilyennek az életemnek a hiányterületei, vagy olyan területei, amik nem tudnak kiteljesedni, vagy talán nem egészségesek, azok fogva tarthatják bennem a hamis istenképet is. Tehát mondjuk például a neveltetésemben történt valahol egy olyan megbicsaklás, aminek eredményeképpen én a büntető istenképet nem tudom elengedni. És amúgy szerintem ismerünk ilyen helyzeteket, amikor valakinek százszor is elmondhatod az evangélium felszabadító üzenetét, a bennünket szerető Istent, de látod akkor is az életén, hogy ő a büntető Istenhez ragaszkodik valami miatt, és ezt nem tudja elengedni a tudata vagy a lelke. Már itt csak kérdezek magamtól is, hogy mi miatt lehet ez, és mi miatt nem teljesedhet ki. A hitében a szabadság például.
Olyan érdekes ez a Szentírásban a bálványoktól, bálványszolgáltatásoktól, a bálványoktól való függés, de hogy ugyanígy az Isten képünkből is készíthetünk, csinálhatunk egy bálványt. És hogy én ezt egyébként így mostanában így nagyon tanulom, vagy ez így nagyon foglalkoztat, meg az én életem is ez van, hogy hogyan változik az Isten kép, és hogyan kell elengednem olyan dolgokat, amiket, mit tudom én, amik rosszul rögzültek bennem, azt gondolom. És hogy az Isten sokkal nagyobb annál, meg sokkal szabadabb annál, mint amit én gondoltam róla.
Én pont ezen gondolkodok, hogy valójában az Isten engedjük Istennek lenni szabad, de azért a hamis Isten képeknek megvan az a pozitív mellékhatása, hogy ad egy biztonságot, hogy én tudom, milyen az Isten, és ezen a kereten belül dolgozik, és innentől kezdve tudatlan is átfordul egy bálványá, mert beszorítom az Istent, és az Isten több annál, és hogy itt jönnek azok, hogy az Istent engedem szabaddá lenni, azzá lenni, aki, és hogy nagyon érdekes dolog, és ez annyira nyugati, meg a mi társadalmunk, hogy mi mindent tárgyasítunk, és az Istent is, tehát hogy tudni akarom, kézbe akarom tartani, és közben az egész egy kapcsolati dolog. Ahogyan egy barát nem a te tulajdonod, hanem barátok vagytok, és ez megy meg, és tőled független ember, de mégis kötődtök, és neked segít, és együtt sírtok, együtt nevettek, és ez fejlődik, ez a kapcsolat. De ez nem egy tárgyasított dolog, hanem egymás mellett van nekem, ez, és akkor, a barátom akkor lesz barátom, hogyha szabadnak tartom. Most nem tudom ezt jobban különíteni, de az Úristent is szabadon kell engednem, hogy legyen az, aki, és úgy jöjjön hozzám, ahogyan, és innentől kezdve mutassa meg magát, de ez egy borzasztó nehéz feladat, főleg miattam. Mert én meg hajlamos vagyok, de minden ember, bekötni. Az izgalmas, amikor az Isten törj össze az istenképeket, és az is izgalmas, hogy sokszor ezek az istenképek nem rosszak, csak kevesebbek. Nekem a Cornelius előtti látomása Péternek annyira egy ilyen történet, hogy ott van, imádkozik Péter, és akkor jön ez a lepedő, benne van az összes állat, amit egy zsidónak nem szabadna, és vedd és egyél. És hogy Péter tök őszintén mondja, hiszen ebben nevelkedett, ez volt az Ószövetség, ez volt az Istentől kapott törvény, ezt nekem nem szabad. Szóval én mondom, amit én tisztának, hogyan pontosan, amit én azt mondom, hogy tiszta, azt nem mond tisztátalannak, és vedd, öld és egyél. Hogy az Isten, és miért? Mert hogy mész majd Cornéliushoz, aki azt tanultad, hogy a te hited, és eddig ez volt a fontos, hogy nem mehetsz be, mert nem lehet közösséget, nehogy tisztelettel legyek, de innentől kezdve jön az, hogy én az Isten felszabadítom az egész szolgálatodat és mindent, hogy bemenjél. De az Isten maga töri össze. És ezek borzasztó nehéz, de közben nagyon jó folyamatok, hogy az Isten maga vezet bennünket, de ez megint az olyan jó, hogy ezt ő jól csinálja. Sokszor fájdalmas, sokszor örömteli dolgok között, de hogy szabad az Isten erre, hogy még ő maga formálja a képet, amit mi megint csak egy egész életen át fogunk, és aztán majd színről színre. Nagyon érdekes, és szabadon csak, hogy mi az üdvösségre is ilyen statikusan szoktunk gondolni, hogy aztán majd ott minden a miénk lesz, és van olyan teológiai hagyomány, amik azt mondja, hogy ugye ez olyan nagy dolog, az Isten, meg az üdvösség, meg végtelen, hogy amikor jön az üdvösség, Krisztus újjáteremti ezt a világot, feltámadunk, örök élet, minden, az se az lesz, hogy egyből minden így hirtelen betöltődik a rendszer, hanem elkezdjük felfogni, és most már és megismerni, és ez egy végtelen terjeszkedés lesz. Tehát, hogy még ott se az lesz, hogy hirtelen mindent tudok, hanem. És kiderül az, hogy ami itt történt a mostani világunkban, az egy töredéke annak, amit majd én... Nekem ez nagyon tetszik egyébként, hogy így gondoljak erre, mert miért ne? Tehát, hogy a végtelent amúgy sem tudom, de hogy meghív egy kalandra, hogy még többet tudok már a függőségeim és problémáim nélkül.
Hát és valójában a megszentelődés útján való földi életünkben való előre jutásban ez akkor így el is kezdődik, és meg is élhetjük ennek akkor valószínűleg egy nagyon-nagyon vékony szeletét.
Akkor végül is ezt elmondhatjuk, nem, hogy az ember alapvetően függőségre van teremtve. Mert hát ugye az Istent, vagy hát ugye a Heidelbergi Káténk, hogy azért teremtette, hogy vele örökké tart boldogságban éljen.
Jó, igen.
Tehát, hogy ez, és hogy teológia a bűnesedben megszakadt, vagy... Hát vagy más függés, a jó és a rossz tudásának a függése, és miről beszéltünk, vagy beszéltünk az információ függés, hát mi más az információ, mint a jó és a rossz tudását, begyűjteni az adatokat, minden, és hogy erről le ne maradjunk. Na, tök jó keretesszer.
Kicsit olyan, mint a, nekem mindig az itt eszem, mint a tánc, tehát hogyha a függés, én mostában nagyon szeretem ezt az egész üdvösség dolgot így magam elé képzelni, meg felfogni, hogy a Szent Háromság Isten behívva abba a közösségbe, ami van, ugye ez egy nagyon szép teológiai hagyomány, és hogy ez egy dinamikus közösség, és Krisztus által visszakapom ezt a lehetőséget, és táncolunk. És ugye itt jön be az, hogy most kötöttség, meg szabadság, hogy a táncban azért van egy kötöttség. Hova lépek, nem lépek a lábára, a ritmus, a dallam, a valami, és nem én vezetem magamat, és mondjam azt, hogy a tánc nem szabad. Tehát a valakivel együtt vagy, és az Isten erre hív meg, hogy menjek vele ebbe a táncba, gyógyuljak bele ebbe. És függő leszek, hiszen a táncban összekapaszkodunk, és ő adja a ritmus, de közben meg szabad vagyok, és soha nem voltam ennyire szabad. Tehát nekem ezt megtanulni.
Visszarántalak egy kicsit
nyugodtan
benneteket a földre, ha nem haragusztok. Talán azért is, mert úgy gondolom, hogy jó is, hogy összemossuk azt, hogy függőség vagy rossz szokás, mert nyilván vannak ennek orvosi meghatározásai, amikben most jó, hogyha nem megyünk bele. És én szeretnék egy kicsit segíteni annak, aki esetleg hallgat bennünket azzal, hogy milyen megoldási stratégiák vannak erre, hogyha valaki küzd egyfajta függőséggel, vagy rossz szokással. Ja, és egy nagyon egyszerű példát fogok elmondani erre. Nem tudom, ismeritek-e az ST Lacika 22 nevezetű kamionost, akinek nekem a sztoria nagyon megfogott. És lehet, hogy kevesen is ismerik az eredeti sztoriát, hogy amúgy elkezdett kamionozni, és lehet, hogy nem pontosan fogom visszaidézni, hogy mi történt vele, de a lényeget szerintem mindenki fogja érteni, hogy elkezdett kamionozni, és ott ugye ilyen szakaszok vannak, hogy vezetsz, és utána pihensz, vezetsz, pihensz, pihensz, és hogy ő azt látta a többi kamionoson, hogy hát amikor pihenőidő van, akkor mit kell csinálni, akkor be kell rúgni, akkor cigivel megy el az idő, meg meg el kell menni egy olyan helyre, ahol pirosan világít a belső szoba fénye, stb. Egy szépen kudoráltan fejezzen ki. És ő rájött arra, hogy ez tönkre fogja tenni az életét, és ez nem akarja. Meg amit pénzt keresett, az többieknek is elment, neki is elment, tulajdonképpen előre se jutott, és rákattant erre a videózásra. És azt mondta, hogy az üres idejében ő valami értelmeset akar csinálni, és akkor látszik rajta egyébként, hogy teljesen rá van erre kattanva, mindig új eszközöket vesz, meg új projekteket indít, és nekem ez amúgy annyira egy minta, hogy valaki hogy változtatott az életében egy konkrét, most ez függőség vagy rossz szokásokon, vagy egyfajta őt körülvevő társadalmi elváráson is, hiszen mindenki mástól vette a példát. Ő meg azt mondta, hogy nem, ez valami olyan értelmeset keresek, és tulajdonképpen azért tudta ezt az egészet felépíteni, amiben van, mert majdhogy nem mondhatjuk azt, hogy hát teljesen függettől a videózástól, meg vlogolástól. Nekem ez egy tök jó példa, hogy mit lehet kezdeni esetleg egy-egy szokásunkkal, vagy akár függőségünkkel. Nyilván nehéz ezt az utat egyedül, de hogy milyen irányba induljunk el helyettesítve dolgokat az életünkben.
Mi vannak, akik a sport? Tehát, hogy akkor van az a hiány, van az a fizikai leterheltség, akkor inkább sportolják. Kicsit hasonló az, hogy mi lesz a gyümölcse. Annak, hogy az energia, amit úgy is tudom, hogy bennem van, és valahol rosszba vinném, akkor azt csatornázzam be valami másba. És azért is izgalmas ez, mert megint csak körbe lehet rajzolni, hogy viszont vannak olyan dolgok, amik nem lehetnek jók. Tehát, hogy tudom, hogy például a drogokra is, kábítószerekre, hogy hát igen, a művészet szabadsága megnyitja az elmémet, olyan szférákat fogok be, igen, de aztán a gyümölcseinek a hatásai hosszú távon, azok rombolnak. Még mondjuk lehet, hogy egy ilyen, ez is lehet rossz az a videózás, tehát amikor annyira rákattan, tehát hol van az a határ, amikor még én kontrollálom, tehát hogy bekapcsolom a videót, de ki is tudom kapcsolni, vagy erről meg már beszéltünk, hogy hol a hat, tehát hogy benned van a kapcsoló egy csomó szempontból.
Igen.
Ilyen szempontból a Biblia megint csak nagyon jó, amikor ez a józanság, a mértéktartás, tehát hogy nem kell lemondanod mindenről, nem is kell mindent habzsolnod, hanem találd meg magad, hogy mi az, ami neked, és mennyi az, ami még egészséges, és nem csak neked, hanem a többieknek. Ez a mértéktartás, ez így kiesett a köznyelvből, nem? A podcast is lehet-e függőség, a podcast hallgatás is lehet függőség, amikor szó volt arról, hogy YouTube videókat nézel, András, én is inkább. Régen mi volt, amikor még csak tévé volt, és nem volt internet, jött a sorozat rész, kedden 8 óra, mindent hagyott, mert muszáj, mert nem maradhatsz le róla, és ez is egy érdekes függőség. Hát a sorozat függés azt jelentette, hogy akkor az egész család ott van, meg mindenki ott van, és eldobunk magunktól. Hogy alakult át az, hogy most meg akkor nézem meg, amikor akarom, de így kúszik be az életembe.
Régen minden jobb volt.
Igen, nem. Épp azt mondom, hogy nem. Tehát most sokkal nagyobb kontrollt kapsz, és te magad rendezheted be, és rajtad van a döntés, és nem a többieken. Na de csak oda akartam kifuttatni, hogy podcastot is úgy érdemes hallgatni, ha ki tudod kapcsolni, esetleg el tudod engedni. Nem muszáj meghallgatni minden részt, nem muszáj akkor, amikor megjelenik. A podcast ezért jó, mert tárolhatod, elrakhatod, megszakíthatod, mert éppen most hallgatod ezt a podcastot, és bejön a kisfiad, hogy gyereki játszani, akkor mondhatod, hogy jó, majd később meghallgatom.
Hiszen már vége is.
Egyébként most már vége, de ha nem lenne vége. Úgy így nyáron, júliusban mindenkinek azt javasoljuk, hogy mértéktartóan éljen akár a podcastokkal is, akár a mi beszélgetéseinkkel is. Én köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönjük, András, hogy itt lehetünk nálad, és hogy körbölhettük ezt a mikrofont. És hát még tudnánk erről beszélni, meg szerintem fogunk is. De most itt ezt lezárjuk.
Örülök, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.
És gyertek máskor is.
Rendben. Hát már itt a bázis kialakult, itt van, ott van a Kerengő Podcast, Borsod, Borsod megyei bázisa itt van.
Igen. Sorsod, Borsod, jó?
Igen. Oké. Okay. Sziasztok.
Sziasztok.